Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, ugyanint azt megírva találjuk Lukács evangéliuma 3. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Ituera és Trahonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lizániász volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Az elindult és hirdette a Jordán egész környékén, térjenek meg és keresztelkedjenek meg, hogy bocsánatot nyerjenek bűneikre. Ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Amen. Kedves testvérek, újra egy egyházi esztendőt kezdünk, advent első vasárnapja van. Bár ez az adventi időszak most rövid lesz, hiszen 3 hét, 4 vasárnap, advent 4. vasárnapja már szent este, és egyben. Mégis ez az adventi időszak meghatározó minden esztendőben. Na nem csak a külsőségeket illetően, hiszen fényes csillogó és a sötétséget tompító kellékekkel, dekorációkkal talán körülvesszük magunkat, de nem ez a lényeges, hanem az, hogy az a fényes történés, az a mindent beborító, mondhatni hatalmas lánggal égő csoda, amit Isten készít adventben, az, ami számunkra igazán fontos. Mert ez az adventi láng, ahogy az első gyertya az adventi koszorún ég, Jézus érkezését, mint a világvilágosságának jöttét, hirdeti keresztelő János. Ő az igazi adventi emberünk, ő az igazi Istentől rendelt adventi emberünk. Ő az, aki a várakozást a legmagasabb szintre emeli, hiszen ő az, akinek szólt Isten, és meghallotta hangját. Szólt Isten, és nem maradt süket a hívószóra. Szólt Isten, és nem mondta azt, hogy Uram, nekem jó itt, ugyanis ő a kumráni közösséghez tartozott. Tudjuk, Zakariás és Erzsébet fia volt, Erzsébet Máriának édestestvére, tehát Jézus is keresztelő János unokatestvérek voltak. Keresztelő János pedig a feljegyzések szerint ott élt, ott nevelkedett Kumránban az esszínus közösség vendégszeretetét, gondoskodó, erősítő szeretetét élvezve, de amikor elérkezett az idő, akkor kilépett ebből a közösségből, és hirdette Isten országának közelettét. Nem várta meg, hogy a kolostor csendjében mások szóljanak, hogy mozdulj már. Nem is tudtak erről. Bár az a közösség nagyon várta, és nagyon közelre várta a Mesiás érkezését, azért is hagyták ott a zajos és kétszínű képmutató, és mindenféle zűrös üggyel teljes jeruzsálemi közösséget, a nagy templom közösségét, a farizeusok, szadduceusoknak a állandó kétkedését, kötekedését, és mindig a problémát és a bajt kereső állapotát. Ők kivonultak a holtenger partjára, mert csendben akartak. Hasznos, imádságos élettel és kétkezi munkával, hiszen ott nagyon értékes munkát folytattak, másolták a régi tekercseket, és sok mindent tettek. Tehát nem egyszerűen csak a mi nagyon fontos és nagyon értékes tevékenység az imádság és Isten ügyének szolgálatára képezték ki őket, hanem tevékenyen alkotó munkát is végeztek. De lényeg, ahogy kezdődött az igénk, egy meghatározott történelmi pillanatban, és nagyon pontosan leírja Lukács evangélista, hogy Tiberius császár uralkodott, egy-két nevet ismerünk ebből a felsorolásból, kik voltak a negyedes fejedelmek, melyik tartománynak ki volt, Poncius Pilátus neveit megemlítésre kerül, nem sokszor a Szentírásban, no meg a nagyheti események kapcsán, mint a római helytartó különös szerepet kap, de egyébként ezek a nevek csak azért kerültek ebben a fejezetben, a bevezető szakaszba, mert Lukács azt akarta, hogy ne a későbbi nemzedékek ne valami mitológiát vagy legendát lássanak a Jézus történetben, az üdvösség történetében, hanem konkrétan tudják illeszteni történelmi eseményhez, földrajzi helyszínhez, politikai állapotokhoz azt a pillanatot, amikor Keresztelő János elindul az Isten szavára, megmozdul az Isten hívására, és teszi a dolgát, ami feltétlenül kizárólag az ő küldetése volt. Keresztelő Jánosról nem tudjuk, hogy lett volna különösebb olyan képzettsége, ami erre feljogosította volna. Nem volt más, nem volt tulajdonképpen eszköztelen, szónoka volt, prédikátora Isten ügyének, hiszen csak hangjával, jelenlétével, figyelmével, azzal tűnt ki, hogy különleges ruházatában egy izgalmas és látványos, sokak számára nevetséges figura volt, aki beszélt, olykor kiabált, néha viperák fajzatának nevezte a hallgatóságot, nem túl hízelgő módon, de minden esetre Keresztelő János nem arra figyelt, hogy hogyan fogadják, hanem arra figyelt, aki őt küldte, megszólította, aki rábízta a csodát, hogy előkészítse a messiás, az érkező Jézus útját, és az emberi szívekben rendet teremtsen Isten szeretete által, és ez a rendteremtés, előkészület és felkészülés azt jelentette, hogy hirdette a megtérést, a keresztséget. Természetesen ez a Keresztelő János féle megtérési folyamat és Keresztelő János féle megkeresztelkedést jelenti, hogy így olvastuk, hogy így bocsánatot nyerjenek bűneikre. És ezt követi majd az útépítés, a pusztában az útépítés szolgálatára való felszólítás, hogy először is a szíveket kell rendbe tenni, önmagunkat kell rendbe tenni, gondolatainkat, tetteinket, és utána, ha megfürödtünk Isten szeretetében, megláttuk életünket és bűneinket és nyomorúságainkat, akkor Isten, ha mi magunk képesek vagyunk meghallani szavát és mozdulni, akkor ő tud küldeni és irányít mások felé. Ahogy tette ezt Keresztelő János életében, tette ezt a tanítványok életében, proféták sorsában, abszolút jelenlévő dolog. Isten felkészíti övéit, előkészíti azoknak a megtérését, előkészíti azoknak a szolgálatát, akiket ő kiválaszt, akiket ő el akar indítani és küldeni kíván az emberek felé. Keresztelő János közösségében, a qumráni gyülekezetben, kolostorban, a Holtenger partján volt egy ilyen szokás, és ezt tovább vitte keresztelő János a maga sajátos természetbeli eszközeivel alkalmazta, ugyanis volt az eszénus közösségben gyakran, és ezt gyakran alkalmazták egyrészt tisztasági okokból, másrészt inkább itt most az a hangsúlyos, hogy kultikus fürdőt vettek. Ennek a kultikus fürdőnek, ott a kumráni közösségnek a műemlék romjait, romjai között sétálva láttuk is, és csodálkoztunk, hogy annak idején mire nem figyeltek egy kolostorban. 2000 évvel ezelőtt is, a tisztálkodásra is, a tudományra is, és mindenek fölött a lelkek ápolására, a rábízottak gondozására. Keresztelő János tehát ezt a kumráni közösségben már alkalmazott kultikus fürdőt, amit a bűnök lemosására használtak jelképesen is, meg a szívük indítéka szerint is nyilvánvalóan. Ezt vitte ki a pusztába, ezt a gyakorlatot, és amikor elkezdte hirdetni a Jordán egész környékén a megtérést, azt, hogy keresztelkedjenek meg, hogy így bocsánatot nyerjenek, vagyis mondjuk egyszerűen és világosan, hogy rendben legyen az életük, hogy keresztelkedjenek és térjenek meg, hogy Istennek valóban rendezett körülmények között, lelki értelemben, rendezett állapotban lévő gyermekeként tehessék azt, amit az Isten rájuk bízott, és amit el akar végezni. A kumráni közösség a kultikus fürdővel tisztán akartak tartani a közösséget, és mondhatjuk az akkori sok-sok fertőző betegséggel szemben, de ez a kultikus fürdő azt jelentette, hogy tisztán akarják tartani a lelküket is, hiszen az imádság fürdője, az Isten szavának hallgatása, olvasása az hozzátartozott szigorúan a mindennapi egyességükhöz. Keresztelő János tehát meghallotta Isten szavát. Keresztelő János az idő szavát Isten szeretetében úgy értette, hogy neki valami mást kell tenni, mint a többieknek. Neki ki kell mozdulnia, és olyan helyre, ahová még senki nem ment, ott kell beszélni, ott kell hirdetni az életet, az üdvösséget. Ott kell hirdetni a megbékélés csodálatos útját, a rendezett élet és az Isten szerint való boldogulás biztos receptjét átadta hangosan, látványosan, különleges cselekedetek közepette, de nem mondta azt Istennek, hogy én maradok a biztonságos területemen, a megszokott és szeretett közösségben. Elindult, mert Isten küldte őt, és nem maradt egy helyben. Keresztelő János keresztsége, ezért is nyilvánvaló a neve, Keresztelő János. Az ő keresztsége nem azt jelenti, hogy helyettesítheti a Jézus által elrendelt keresztséget, hiszen Jézus mennybe menetelekor a tanítványokra bízza, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tehát a missziói parancs azt jelenti Jézus által, hogy a keresztség, az újjászületés fürdője, hál' Istennek ma is, két keresztelőre kerül sor Isten szeretetéből. A Jézusi keresztség azt jelenti, hogy nem csak az előkészület, nem csak a Jézus fogadás keresztsége, nem csak a méltóság teljes várakozás keresztsége, hanem a szentség, ugye ezt tanítjuk a konfirmáció, hittanórán és mindenhol. A keresztség és az úrvacsora azért szentség, a látható jeleken és az evangélium Krisztusi rendelésén túl, mert az üdvösség ígérete fűződik hozzá. Tehát amikor Jézus, bár ő nem keresztelt soha, de a Jézus utasítására történő keresztség azonban az már egy szinttel magasabb rendű, hiszen egyértelműen azt mondja Jézus, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Az üdvösség ígérete még itt Keresztelő Jánosnál nem jelentkezik, de azért az utolsó mondatban már érthető és világos a távoli üzenet lehetősége és alkalmazása. Meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A szabadító Isten pedig úgy akar bennünket az ő útján látni, az ő szolgálatában megtartani és az ő kegyelmébe fogadni, hogy a szabadulás minden téren a lélek új lehetőségével Isten dicsérje, és embertársainkat, utitársainkat szolgálja. Tehát a keresztség, az előkészület keresztsége, és a megtérés, amit Keresztelő János hirdet, az a várakozás megtérése, ami nem elhanyagolható, és nem egy alacsony szintű történés és folyamat, nagyon is fontos, de az igazi megtérést a megváltó hirdeti meg, Jézus Krisztus, aki, hangsúlyozzuk, üdvösséget és örök életet kínál azoknak, akik elfogadják, befogadják őt, akik meglátják benne életük egyetlen megoldását, bocsánatot nyerni. Ez egy nagyon fontos és nagyon jelentős történés a keresztény élet során, hiszen nagyon sokan buzgolkodnak Isten országáért, nagyon sokan igyekeznek és teszik a dolgukat meggyőződéssel, és mégis nagyon sokan hordozzák az elmúlt idők meg nem gyógyított és fel nem szabadított bűneinek terhét, mások gonoszságának, nyomorúságának terhét, és ezáltal az igazi szabadság, az igazi szabadítás csodája nem következik be. Bizonyos területek le vannak fedve, mert a múlt bűnei nem engedik, hogy teljes egészében és olyan hatásfokkal végezzük szolgálatunkat, és végezzük mindazt, amit Isten ránk bízott, amilyennel lehetne. Így a megbocsátás, a bocsánatot nyerés azt jelenti, Keresztelő János hirdeti a népnek a megtérést, a keresztséget, az újjászületés fürdőjét, a Jézus várás méltóságteljes rituáliáját, de hozzáteszi, hogy a fontos a sor végén, hogy bocsánatot nyerjenek és életet nyerjenek azok, akik őrá figyelnek, Isten általi senkivel és semmivel nem keverhető boldogságot kapjanak ajándékba. Keresztelő János aztán arról is beszél, hogy akik felkészültek, akiket Isten megszólított, akik elfogadták és bűnbocsánatot nyertek, azok pedig induljanak. És nem egyszerűen a beszéd, vagy a egyszerű cselekedetek szolgálatára buzdítja, hanem nagyon nehéz lelki munkára bátorítja követőit, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Készítsétek az Úr útját. Azok tudnak vidáman, derűvel, békességgel, még külső súlyos terheket hordozva is Isten ügyében szolgálni, akik tudják azt, hogy Isten követésében vannak nagyszerű, gyönyörű, feledhetetlen pillanatok, órák, napok, amikor minden helyén van, minden működik, minden minden nyugalmat is, szeretetet áraszt is, fürdünk Isten kegyelmében és szeretetében. Máskor viszont azt hisszük és úgy érezzük, hogy elviselhetetlen terheket, elviselhetetlen hegynyi nyomorúságot és nehézséget, szörnyűséget enged meg az Úristen az életünkben, és ezek a mi hegyeink, a betegségek, gyász, ezek a mi hegyeink a sokszor nélkülözés, nem is talán a fizikai nélkülözés, hanem a szeretet, megértés hiánya. A mi hegyeink azok a terhek is, vigasztalan szituációk, amikor úgy érezzük, hogy magunkra maradtunk, és nincs senki, aki segítene, meghallgatna, aki együtt érezne velünk. Isten arra biztatja Keresztelő Jánost, és arra biztat bennünket, hogy egyedül nem tudjuk ezeket a hegyeket elhordani, nem tudjuk ezeket a hegyeket, lelki hegyeinket elhordani. Ezek a mi erőnket meghaladó feladatok, de Isten szeretetéből, Jézus Krisztus kegyelme által a leglehetetlenebb és váratlanabb helyzetből is van megoldás. Hegyek lehetnek teljesen, hegyek az utunkból arrébb kerülnek, és a szakadékok előttünk pedig feltöltődnek a hegy anyagával, földjével, kövével. Így tehát a hegy is völgy, a völgy sötétsége, menthetetlenség érzése, az a elkeseredő, végtelen lelki szorongás, hogy nincs, aki lenyúljon érte, nincs, aki kiemeljen, nincs, aki megsegítsen és felsegítsen. Soha nem érek ki az igazi, tiszta fényre. Keresztelő János figyelmeztetése, a kiáltó hangja a pusztában. Elmondja a feladatot, elmondja a lehetőséget. Egyfajta megoldást kínál arra, hogy hogyan induljunk el. Először is hallgassuk az igét, figyeljünk az evangélium szavára, és Isten elkészíti azt a pillanatot, azt a helyzetet, azt az alkalmat, amikor valóban megmozdul a kemény hegyhez hasonló szívünk, és befogadóvá válik az Isten szeretetére, és azok a szakadékok, amiket talán mi építünk egymás között, vagy szűkebb, tágabb közösségeinkben, vagy szélesebb körben létező szakadékok, emberi erővel, igyekezettel lehet sok mindent tenni, és nagyon szép és nagyon látványos munkát végezni, akár szociális téren, vagy bármilyen emberbaráti cselekvéssor, mind-mind értékes. De igazán hathatós, a lehetetlent is végrehajtható akarat csak Jézusban van. Isten szeretete tud csodát tenni, hegyeket mozgatni, és szakadékokat feltölteni, hogy ezzel utat készítsen az Istenhez, utat készítsen embertársainkhoz. Advent első vasárnapjának üzenete tehát Keresztelő János példáján keresztül, hogy Isten szól, Isten mozgósít, és Isten nem mindig úgy indít bennünket is olyan helyre, ahol mi szeretnénk, vagy akik közé szeretnénk menni, hanem sokszor azt mondja, és erre később jövünk rá, hogy a feladat, amit el kell végezni, az Isten kegyelméből átnyújtott küldetés, és ezt csak neked, csak ott, csak akkor lehet elvégezni, és akkor lesz békességed, nyugalmad, igaz adventi reménységed, kiáltó hangja a pusztában. Adventi gyertyafényben megláthatjuk az életünket, megláthatjuk azt a nehézséget, ami hegyként magasodik elénk, ami bennünk akadályozza Krisztus érkezését, és ami miatt mások számára is elzárjuk az érkező Krisztus szeretetét, megváltó csodáját. Adja Urunk, hogy rendezzük önmagunkban Istennel való kapcsolatunkat, rendezzük önmagunkban a Jézushoz fűződő kapcsolatunkat, és ha nem rendezésről, akkor kezdjük el, próbáljuk meg, hiszen mondhatjuk, nincs vesztenivalónk, csak nyerhetünk azzal, ha figyelünk, a vigasztaló, erősítő és mindent gyógyítani akaró mennyei akaratra, Isten szeretetére. Így keresztelő János személyének és életmódjának leírása segíthet bennünket, hogy a gyakorlatban tudjuk alkalmazni Isten meghívó szavát, és az ő példája segítsen bennünket, hogy senki semmi nem fontos, csak a megszólító, küldő, megtartó Úr. És így az ő kegyelméből, odaadó élettel, szolgálattal meglátja minden halandó, hisszük Isten szabadítását. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, azért a szeretetért, amelyet különösen ebben az adventi időszakban átélhetünk, hiszen talán több időnk van az imádságra, a magunkba tekintésre, a figyelésre, sötét esték lehetőséget adnak arra, hogy többet foglalkozzunk veled, és ezáltal jobbá lehessen életünk akaratod szerint. Szabadíts meg minket minden tehertől, te magad segíts elhordani szent lelked által, és küldj embereket, testvéreket, küldj vigasztaló szót, erősítő akaratot, hogy valóban a bennünk lévő téged eltakaró hegyek megszűnjenek, és azok a szakadékok, amelyek elválasztanak egymástól is tőled, azokat tölts fel végtelen szereteteddel és kegyelmeddel, hogy járható legyen az út, menny és föld, Isten és ember, ember és ember között. Így kérünk, legyen áldásod ezen az adventen, hogy méltón várjunk téged, gyógyítsd sebeinket, szüntesd fájdalmunkat is, adj békés, szabad közösséget a te dicsőségedre. Amen.